Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Már tavaly éveleje óta a szülők kérhetik az oktatási hivatalnál, ha szeretnék, hogy gyermekük az iskola érettségi korhatár elérése után is még egy évet az óvodában maradjon. A napokban online konferenciát tartottak ebben a témában az Eszterházy Károly Egyetemen, ahol általános vélemény volt, fontos, hogy a szülők óvodapedagógussal közösen alakítsák ki álláspontjukat arról, kezdje meg az iskolát a 6. életévét már betöltött kisgyermek. A konferencia kapcsán Virányi Zsolt kérdezte Virág Irént, az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézet igazgatóját.
Foglalkoztunk már az iskola érettség kérdésével és a vizsgáló rendszernek a változásaival. Másrészt ugye a tankötelezettséggel, ami a Nemzeti Közoktatási Törvényben rögzítve van. Alapvetően ugye abban az évben, amelyik naptári évben a gyermek augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, akkor tankötelessé válik. Itt most történt 2019-ben egy törvénymódosítás, és ennek az értelmében a szülő kérheti, hogy a gyermeke még egy nevelési évben az óvodában maradhasson. Ezt az oktatási hivatal engedélyezheti az ő számukra. Az, hogy mennyire válik be, hogy mikor megy a gyermek iskolába, ez nyilván a gyermek egyéni érettségétől függ. Van olyan kisgyermek, aki valóban 6 éves korára, vagy közel 6 éves korára minden tekintetben iskola éretnek mondható, és vannak olyan gyermekek, ahol ez a fejlődési folyamat egy picit lassabban történik, vagy esetleg van egy-egy olyan terület, ahol elmaradást tapasztalnak, és ilyenkor jobb, hogyha még valóban azt a területet fejlesztik még, és utána kezdheti meg a gyermek az iskolai tanulmányait.
Miket tudnak javasolni a szülőknek segítségképpen? Egyáltalán van-e ilyen állami támogatási rendszer, és kik tudnak segíteni ebben a problémában?
A szülőknek mindenképpen az első és a legfontosabb, ami javasolni lehet, hogy a saját gyermekéből induljon ki minden esetben. Tehát, hogy nem a más gyerekét nézze, hogy ő már hol tart, hanem a saját gyermekét. Mert hogy ő ismeri legjobban a gyermekét, azt, hogy mennyit fejlődött az előző évben, hogy képes-e arra, hogy ezt az intézményváltást ezt problémamentesen élje meg, vagy közel problémamentesen élje meg. A másik nagyon fontos dolog, hogy az óvodával szerintem nagyon fontos a szoros kapcsolat, nem csak az óvodával, hanem az intézményes nevelés minden egyes szegmensével, később az iskolával is, hiszen minden olyan együtt gondolkodás a gyermekről, akkor lehet eredményes, hogyha a szülő és a pedagógus is egy irányban gondolkodik, és megnézi azokat az aspektusokat, amiket ő tapasztal az érintett gyermeknél. Tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az óvodapedagógust, az óvodát bevonni ezekbe a beszélgetésekbe, és velük ezt a területet körbejárni.
Mi lesz azokkal az óvisokkal, akik egyes területeken még lemaradásban vannak a többiekkel szemben?
Nagyon eredményesen fejleszthetők a szakszolgálat bevonásával, tehát hogy az az utolsó óvodai év, az nagyon sok mindenre elég, tehát most már itt a 2019-es törvénymódosítás 8. paragrafusa értelmében egyértelműen az utolsó óvodai évnek a feladata az iskolára való előkészítés. Tehát ennek a célirányos, tudatos elkészítésnek, hogyha pontosan megvannak azok a pontok, ahol például a gyereknél lemaradást tapasztalható, akkor itt még eredményesen felkészíthető lehet ezt orvosolni. Nyilván a mértékétől, függ a lemaradás mértékétől. És abban az esetben, amikor viszont elkezdi majd a kisgyermek az első iskolai évét, mindig a család is iskolássá válik. Tehát, hogy a szülőnek ugyanúgy át kell gondolnia ezeket az óvodából az iskolába való átmenetnek a kérdéseit, tehát hogy míg az óvodában a játék tevékenység határozta meg a gyermeknek a napi tevékenységének a jelentős részét, addigra a szülőnek is tudatába kell lenni, és tehát tudatában is van, hogy ezeket a mindennapos játéktevékenységeket, a tanulási folyamatok ugyan játékos formában, de mégiscsak hogy fölváltják. Tehát, hogy ez mind az óvoda, mind a gyermek, mind a szülők, mind az iskola közös összefogásával lehet eredményesen megtámogatni ezt a folyamatot.
Az óvoda iskola átmenet aktuális kérdései elnevezésű szakmai fórumot szerdán idén 5-ször rendezte meg az Egri Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének pedagógia tanszéke, ezúttal online formában. Melyek voltak a legfontosabb elemek, amelyek ebben a témakörben most elhangoztak, az iskola érettségen túl, amiről eddig bőven beszéltünk?
Az idei szakmai fórumunk az a pandémia idejére koncentrált, és úgy állítottuk össze a konferencia programunkat, hogy a meghívott előadók is ezt a témát járták körben. Az első előadás az kifejezetten a most kialakult helyzettel foglalkozott, miért különösen fontosak most a védőfaktorok címmel, amikor a Borsod-Abaúj Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézmény vezetője, a pszichológus kolléga járta körbe, illetve teremtette meg az értelmezési keretét ennek a rendezvénynek. Ezt követően a mostani fórum nemzetközi kitekintéssel is szolgált. Meghívtuk dr. Rehó Anna kolléganőt, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet munkatársát. Ő az óvodaiskola átmenet biztosítását mutatta be Ukrajnában, illetve a helyi sajátosságukat. Két előadónk is érkezett a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karáról. Az egyik dr. Pásztor Enikő kolléga volt, aki a Karanténos óvodások a gyermekrajzok tükrében című előadásában azt vizsgálta, hogy milyen gyerekrajzok születtek ebben az időszakban az utóbbi időben. A másik előadónk a Soproni Egyetemről, Kisné dr. Zsámboki Réka, déken helyettes asszony, ő a matematikai nevelés és az oktatás lehetőségeit vázolta föl az óvodaiskola átmenet tükrében. Meghívtunk egy gyakorlatban dolgozó óvodapedagógust, Lovász Éva Patriciát, aki a neveléstudomány mesterszakos képzést most végezte itt nálunk az intézetben, és ő azt vizsgálta, hogy az intézményváltás milyen helyi jó gyakorlatot tud azáltal a vizsgált régióban megmutatni.
Említette már a nemzetközi kapcsolatokat, és hát az sem véletlen, hogy pont 2016-ban rendezték az első ilyen fórumot, értelemszerűen akkor még nem volt koronavírus, és nem online formában, mint most. Mi volt a fő célkitűzés akkor?
Az óvodaiskola átmenet szakmai fórumot megelőzte az óvodaiskola átmenet kutatócsoportnak a létrejötte, ez 2015-ben alakult az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének pedagógia tanszékén. Az előzményét az jelentette, hogy 2015 novemberében az ausztriai Eisenstadtban a Pedagogische Hochschulére meghívtak előadni az óvodaiskola átmenet problémájával kapcsolatban a magyarországi helyzetet bemutatandó előadásra kértek föl, és ott alakult egy szakmai együttműködés és egy kutatócsoportos együttműködés az ausztriai intézménnyel. Ezt követően hazaérvén gondoltuk át, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben még, és milyen további nemzetközi lehetőségeket, kapcsolatokat tudunk kiépíteni, és ezt követően alakult meg a kutatócsoportunk azzal a céllal, hogy a gyermekek eredményes iskolakezdését támogató nemzetközi, illetve hazai kutatásokat, jó gyakorlatokat is ismerjünk meg, ezekhez illeszkedő közös kutatásokat tervezzünk, valósítsunk meg, tervezzünk ez irányú konferenciákat, illetve szakmai fórumokat. 2016-ban, amikor elindult az első ilyen szakmai fórumunk, akkor a nemzetközi térre tekintettünk ki, és akkor például a Burgenlandi kollégák mutatták be az ottani megvalósuló projekteket, illetve jó gyakorlatokat a nemzetközi vonatkozásokban. Ettől eltekintve van még floridai kapcsolatunk, illetve most a mostani fórumunkon pedig a kárpátaljai kolléga mutatta be az ő helyi jó gyakorlatukat.
Az orvosi egészségügyi területhez hasonlóan nagyon fontos a folyamatos tesztelés az oktatás területén is, így látja Csapó Benő egyetemi tanár, neveléstudományi kutató. A Szegedi Tudomány Egyetem képességfejlődés kutatóközpontja ezzel kapcsolatosan számos projekten dolgozik. Erről beszélgettem Csapó Benővel.
Két fő tesztüzemmód van. Az egyik, amit felajánlunk az iskoláknak, a tanév elején, tanév közepén és a tanév végén, ebben a három fő területben, a szövegét és matematika, természettudomány, felmérjük a diákokat. Ez nagyjából megfelel az orvosi szűrővizsgálatoknak. Ha valaki halad úgy, ahogy a nagy átlag egy normál fejlődési pályán van, akkor nincs különösebb beavatkozásra szükség, de ha a rendszer azt jelzi, hogy valaki le van maradva valamilyen területen, akkor persze különböző terápiákra, beavatkozásokra van szükség. Azt is megjegyezném, hogy több mint 1000 iskola vesz részt a méréseinkben. Azt reméljük, hogy most újabb partneriskolák jelennek meg a rendszerben. Nagyon gyakran említjük az analógiát az orvoslás és az oktatás között, és ez a mostani helyzet felszínre hozott néhány olyan jelenséget, amit ebben az analógiában ismét megmutathatunk. Most, ha a járványhelyzet újságcikkét megnézzük, a legtöbb azzal foglalkozik, hogy milyen fontos a tesztelés. De sokan mondták, hogy tesztelni, 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 hiszen akkor tudjuk, hogy milyen beavatkozásra van szükség. Most mi ugyanezt mondtuk, és mondjuk már évek óta, és azért fejlesztjük ezeket a rendszereket, hogy a gyerekeket lehessen tesztelni. Látjuk azt is, hogy milyen problémák jelennek meg a tesztelés kapcsán. Például a tesztelés pontossága, a mérés pontossága. Azok a tesztek, amiket használnak itt a járványügyben, azoknak a pontosságáról is különböző adatok keringenek, de tudjuk azt, hogy a pontatlan adat, vagy a nem 100%-os adat is sokkal jobb, mintha nincs semmilyen adatunk. Itt a járvánnyal kapcsolatban egy igen nem típusú döntést kell hozni, a mi tesztjeink pedig egy skálán helyezik el a diákokat, megmutatják, hogy körülbelül hol tartanak az országos népességhez képest, az egyes diákok az iskolához, vagy az osztályátlakhoz képest. Tehát itt ez a teszt, ez egy ugyanolyan jelentőségű eszköz a pedagógusok kezében, mint amilyen az orvosok kezében a járványügyi teszt. És ugyanúgy következik a terápia. Tehát ha információk birtokában vagyunk, ha vannak adataink, akkor annak alapján meg tudjuk határozni a tennivalókat. Azt is láttuk, hogy mennyi tudással rendelkezik a globális orvostudomány, és hogy ez az óriási tömegű tudás, ez bizonyos területeken mégis milyen korlátozott. Tehát mennyi minden nem tudunk. Lényegében ezt a sokféle tudást és nem tudást, ezt át tudjuk vinni az oktatás területére is, és ha hasznosítjuk azt a tudásunkat, ami van, akkor már is sokkal megalapozottabb döntéseket tudunk hozni. Tehát ha valami nagyon általános üzenetet akarunk megfogalmazni, akkor azt tudjuk mi is mondani, hogy tesztelni és beavatkozni. Tesztelni, és azokat a gyerekeket, akik le vannak maradva, azokat pedig felhozni, felzárkóztatni.
De amikor arról beszélünk, hogy felzárkóztatás, hátrányos helyzetben lévő vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatása, akkor azért óhatatlanul az esélyegyenlőség jut eszünkbe. Az elmúlt években kulcsszóként fogalmazódott meg a magyarországi oktatáspolitikában, ezt szem előtt tartva ennek szándékával történt meg a fenntartói vagy működtetési szisztéma átalakítása is, hogy ne az legyen a leosztás, hogy a gazdag önkormányzatnak gazdag iskolája van, a szegényebb önkormányzatnak meg szegény iskolája. Nagyjából azonos feltételeket kellene teremteni a diákok számára, hogy tanulhassanak, majd egyenlő esélyekkel tanulhassanak akár tovább. Hogyan látja ezt a helyzetet? Hogyan látja, mennyire sikerült ezt az esélyegyenlőséget megvalósítani az elmúlt években?
Hát ezt a kérdést is különböző dimenziókra, különböző ágakra lehet szétbontani. Az egyik az, hogy hogyan tagoljuk szerkezetileg a magyarországi fenntartói rendszert. Az, hogy 60 tankerületi központba szerveztük Magyarországon az iskolákat, ez nagyjából megfelel Magyarország méreteinek. A másik kérdés a finanszírozás, tehát hogy mennyire kapnak azonos lehetőséget a különböző tankerületek, mennyire áll rendelkezésükre a forrás ahhoz, hogy az ottani problémákat megoldják. Ugye itt már megoszlanak a vélemények, természetesen sokkal több eszközre lenne szükség, amit helyben differenciáltan szétoszhatnak az iskolák. Annak ellenére, hogy ezek a tankerületek már igen nagy körzeteket fognak át, illetve hát ahhoz képest, ami korábban volt relatíve nagyobbat, bizonyos helyeken még mindig nagyon széttöredezett az oktatás. Nagyon sok kis iskolával küzdködnek a tankerületek, amelyeket nagyon nehezen érnek el. Tehát itt ezeknek a fejlesztése, esetleg szükség esetén kisiskolák összevonása, iskolabuszhálózat megoldása, ebben kellene, hogy nagyobb önállossággal és több forrással rendelkezzenek a tankerületek.
Az esélyegyenlőség szempontjából minden szakértő, szakember elmondja, hogy mennyire fontos a közeg, a családi háttér, tehát ahonnan a diák nap mint nap megérkezik az iskolába. És hát egyébként a különböző mérések, tanulói mérések, de akár a kompetencia mérések, illetve az ahhoz kapcsolódó háttérvizsgálatok, mert ugye a kompetencia mérésekhez kapcsolódik egy ilyen szociológiai vizsgálat vagy feltérképezés is, azt mutatják, hogy nagyon nehéz kiegyenlíteni a különbségeket, ebből a családi háttérből vagy közegből adódó különbségeket, a neveléstudomány vagy a pedagógiai módszertan milyen metódusokat vagy milyen megoldásokat ajánl ezen a téren? Hát azon túl, hogy nyilván erre a problémára odafigyelő, ezt érzékenyen és jól kezelő, hozzáértően kezelő pedagógusokra van szükség.
Valóban ez egy nagyon nehéz feladat, de nem lehetetlen. A nemzetközi vizsgálatokból azt tanultuk meg, hogy ha a nagyon sok energiát fordít egy ország oktatási rendszerre arra, hogy a lemaradókat felhozza, akkor meddig lehet eljutni. Természetesen, és akkor itt most mindig hivatkozhatunk az orvosi analógiákra, nincs tökéletes megoldás. Tehát mindig vannak olyan esetek, amikben a tudomány tehetetlen, és nem tudunk tovább előrelépni. De ha megnézzük azt, hogy hozzánk hasonló helyzetű országok meddig jutottak, akkor Magyarországra nézve levonhatunk bizonyos következtetéseket. Például egyik ilyen európai stratégiai cél az, hogy a korán végzettség nélkül iskolát elhagyó diákoknak az arányát csökkentsük. Itt az európai célérték 10% volt, Magyarország is ezt a célt tűzte ki, de Lengyelország az 5%-os célt fogalmazta meg, sőt, ha jól emlékszem, 4,5%-ot, és valóban ott Lengyelországban 5% körül van, Magyarországon pedig 12%. Tehát le tudnánk szorítani több erőfeszítéssel valószínűleg erre az 5% körüli értékre a korán végzettség nélkül iskolát elhagyók arányát.
E tekintetben a külföldi vagy nemzetközi példák vagy jó gyakorlatok alkalmazhatók, vagy áttültethetők, vagy importálhatók? Mert hát nyilván ugye mindig szoktok emlegetni a finn, az észt, és újabban a lengyel példát, vagy a lengyel oktatást, de hát nyilván ezekben az országokban is vannak hátrányos helyzetű régiók, hátrányos helyzetű régiókban iskolák és diákok.
Így van. Ez az importálás is egyik kultúrából a másikba való módszerek átültetése, ez mindig kétséges. Nem azt tanuljuk meg ezekből a nemzetközi jó gyakorlatokból, vagy másút sikeres stratégiákból, hogy mit tudunk áthozni, hanem megérteni a problémát, annak segítségével megérteni a mi magyarországi problémánkat, és a mi kultúránkban a mi eszközeinkkel fogunk hozzá a problémák megoldásához. Például említettem már azt, hogy a szakirodalomból megtanuljuk azt, hogy a társadalmi különbségekben, a lemaradásokban mekkora a szerepe a nyári iskolán kívül eltöltött időszaknak. És akkor megnézzük azt, hogy ennek a kompenzálására milyen stratégiák vannak. Aztán tudjuk tovább azt is, hogy a lemaradásoknak az egyik, még a társadalmi hátránnyal magyarázható lemaradásoknak is egyik jelentős oka az egészségügyi helyzet, a diákok egészsége, fejlettsége közötti különbség. Például akár csak az is, hogy rendszeresen kapnak-e megfelelő mennyiségű élelmiszert. És akkor ezt ki tudjuk számítani, hogy körülbelül a gyerekek jó tápláltsága, a fizikai értelemben, testi értelemben vett egészsége, az hány százalékot javít az ő tanulmány eredményeiken. Ugyanúgy látjuk azt, hogy a különböző szövegértés segítő programok hány százalékot segíthetnek. Tehát itt nem egyetlen egy megoldás, vagy ilyen varázsszó, vagy stratégia az, ami segít, hanem egyenként százalékban kemény munkával tudunk lefaradni ezekből a lemaradásokból.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!